Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Izsák és Rebeka és Jákob történetével kapcsolatban az egyik legérdekesebb felvetés, ami előkerült az én számomra, az az, hogy vajon Izsák és Rebeka milyen kapcsolatban voltak egymással, milyen házasságban éltek. Van, aki azt feltételezi, hogy nem lehetett ez valami jó házasság, tudnilik Rebeka részt vesz férje Izsák becsapásában, sőt, ő maga az, aki kezdeményezi azt. Ő maga az, aki Jákobot felbújtja arra, hogy csapja be az idős, vak édesapát, hogy elnyerje az első szülöttségi áldást. A másik vélemény az pedig az, hogy szó sincs róla, hiszen Rebeka tudta, hogy mi Isten ígérete Jákob számára. A szívében hordozta az ígéretet, amely a 26. fejezetben következő módon hangzik, következő módon szól. Tudnilik, arról van szó, hogy Rebekának nem lehettek gyermekei, és Izsák az, aki könyörög az Úrhoz, hogy végre segítsen már rajtuk, és ezt a meddő házasságot tegye termékenyé. Milyen érdekes, hogy az ígéret, amely szól Ábrahámnak, először Ábrahám és Sára családjában ütközik falakba a megvalósulása, utána pedig az ő gyermekének a családjában, Izsák családjában is falakba ütközik. És akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt, az Úr pedig engedett könyörgésének. Úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. Aztán pedig arról kapunk híradást, hogy amikor ezek az ikrek megfogantak, akkor tusakodtak Rebeka méhébe, és valamiatt úgy érzi Rebeka, hogy minek is élek én. Én úgy fogalmaztam magamban, hogy valószínű, hogy veszélyeztetett terhes volt. Minden bizonnyal úgy érezte, hogy a veszély, hogy az élete is veszélyben van a terhesség során. Nem ecseteli a Szentírás, egyáltalán az élete értelmét vonja kétségbe Rebeka. És akkor kapja a proféciát Istentől, hogy két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből, egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Vagyis itt van az ígéret, a profécia, hogy az, amelyik később születik, aki a kisebb, az viszi tovább Isten ígéretét. Annak szolgál majd a nagyobbik. És ezt hordozza Rebekka az ő szívében, tudja, hogy Jákob kapja az első szülöttségi áldást. És ezért teszi azt, amit tesz. Ez nyilván nem menti fel a hazugság, a bűn alól Rebekát, de ő hordozza Isten ígéretét. Valahogyan így érzem, hogy sokszor mindannyian így vagyunk vele, hogy bármit teszünk, jót, rosszat, bűnt, vagy áldásos dolgot, de Isten ígérete mégis meg fog valósulni. És ez nem azt jelenti, hogy amikor bűnt teszünk, akkor fel vagyunk mentve. De képtelenek vagyunk ezen a sárba süllyedt világon másképpen élni. Nagyon sok mindent elrontunk, nagyon sok mindent rosszul teszünk, de Isten ígérete továbbra is áll. És nem rajtunk áll vagy bukik az, hogy az Isten dolga, az Isten ígérete tovább megye az életünkben. Az ő ígérete megmarad, mert kegyelemről szól az életünk. Mert minden kegyelem. Szóval egy megállapodás történik később Jákob és Ézsau között, ugye az Iker testvérek között, az első szülöttségi jog tekintetében, ismerjük a történetet, eladja Ézsau az első szülöttségi jogot, de nem tartja magát ehhez. Aztán, ami még keseríti a család életét, az a hettita lányoknak a kérdése, hiszen Ézsau nem a családjából, nem a hozzátartozói közül, nem a saját fajtájából vesz házastársakat, hanem a hettita, bálványimádó lányok közül. És ugye tudjuk, hogy Rebeka életét megkeserítik ők. És végül mi történik, amikor kezdődik a mai textusunk? Ki kell lépnie Jákobnak ebből a családból, menekülnie kell, mert az élete a tét. Tehát egy ígéret, Isten ígérete, van egy terv Isten részéről, és a másik oldalon viszont van rengeteg, rengeteg emberi mesterkedés, igyekezet, siker, kudarc, öröm, fájdalom, és az ember, nevesen itt Jákob, bolyong, küzd, harcol, vándorol. Teljesen úgy érzem, hogy az a vers rajzolódik ki előttünk az ő életében, ami tegnap este hangzott el itt a napkórusnak az előadásában. Ugye elhangzott ez az egyik szólához, az egyedül kegyelemhez, Reményik Sándornak a verse, hogy először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszíted körömszakadtig maradék erőd. Lerajzolódik, mi történik Jákobnak az életében, és lerajzolódik, vagy kirajzolódik, hogy mi történik a mi életünkben. Menekül, keresi az utat, és aztán elér egy helyre. Az a szó, ami itt szerepel, jelent egy helyet, de jelent szent helyet is. Benne van az, hogy ebben a kifejezésben, hogy hely vagy szent hely, hogy maga Jákob sem tudja, hogy hová érkezett meg. Megérkezett valahová. De nem tudja, hogy pontosan hol van. Jót jelent ez, vagy rosszat jelent. Ahogyan mi is megérkezünk valahová az életünkben, egy állomásra, és nem tudjuk, hogy ez jót jelent, vagy rosszat. Örüljek ennek, vagy ne örüljek. És akkor megjelenik álmában ez a bizonyos lépcső, inkább lépcsőről van szó, mint létráról, lajtorjáról, hanem olyan lépcsőről van itt szó, mint amelyet a zikkuratokhoz építettek, amelyen föl lejártak a mezopotámiai vallásban a papok, ugye úgymond az ég és a föld között. Itt azonban nem emberek, nem papok járkálnak ebben az álomban, hanem angyalok, Isten küldöttei járkálnak föl s alá. Az a mondani valója, hogy Isten teremti meg a kapcsolatot az emberrel. Isten teremti meg a kapcsolatot Jákobbal. És talán még annak is van jelentősége, hogy nem le és föl járnak az angyalok, hanem föl és le. Hogy már ott voltak az angyalok Jákob körül. Nem volt elhagyatott. Bár ő úgy gondolta, hogy elhagyatott. Ekkor kezdi megérteni, hogy szent az a föld. Nem csupán egy hely, ahová érkezett, hanem szent hely, ahol van. Isten ott volt vele, csak ő ezt az úton nem tudta, nem vette észre. Most is csak odáig jut el, hogy ahol a fejét álomra hajtja, ott van Isten. De hogy végig vele volt, arra még nem jött rá. Olyan, mint mi. Néha megérezzük, hogy itt van velünk. És akkor azt hiszi az ember, hogy Isten helyhez kötött. Hogy itt van a templomban. Ugye szokták mondani, hogy hinni a templomban kell. Tehát vannak ilyen vallásos megfogalmazások, amelyek arról szólnak, ilyen hiedelmek, hogy az Isten itt van. Az Isten mindenütt ott van. És hát Jákob is így van, ne csodálkozzunk ezen, hogy ilyen dolgot fogalmaznak meg emberek, hogy hinni itt kell, hinni ott kell, stb. Rájön arra, hogy Isten itt van, aztán később rájön arra, hogy mindenütt jelen való az Isten, de most idáig jutott el a hitében. Arról van szó tehát, hogy az ember képtelen elérni az Istent, ő maga éri el az embert, ő maga ragadja meg az embert. Ugye ezt nevezzük a teológiában a grácia preveniensnek, az előre jövő kegyelemnek, hogy amikor még mi semmit nem tudunk róla, például Pál apostol így fogalmaz a Róma 5:8-ban, ez is elhangzott tegnap egyébként, hogy amikor még bűnösök voltunk, amikor még istentelenek voltunk, amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus már akkor meghalt értünk. Tehát amikor még semmit nem tudtunk, istentelenül értünk. Tehát ad abszurdum, valaki mondjuk azt mondta, hogy nincsen Isten, Isten már akkor Jézusban meghalt érte. Tehát az ember nem tudja megragadni az Istent. Az Isten meg tudja ragadni a bűnöst, az istentelent. És meg tudta ragadni Jákobot is. Tehát még egyszer mondom, nem tudja Jákob, hogy hol van, nem tudja, hogy Isten is ott van. Borzasztó terhelt háttérből jön. Gondoljuk végig, hogy ugye erre a történetre, hogy becsapja az egyik a másikat, halálra akarja keresni, meg akarja gyilkolni egyik testvér a másikat. Erre azt mondjuk, hogy szép kis család, mondhatom. Ugye ezt szoktuk mondani. Micsoda terhes örökséggel rendelkezem, gondolhatja sokunk. Mi mindent hordozok én, amit hozok a családomból. És mégis, annak ellenére, hogy összevisszaságnak tűnik az életünk, az Isten ott van. Az ígéret, amit tett az Isten, ott van. Hol jelenik meg ez az előrejövő kegyelem, ez a grácia preveniens a mi életünkben? A keresztségben jelenik meg. Ott van, lehet, hogy megtörtént, és azóta nem is tudjuk, hogy mi van azzal, akivel megtörtént. Vagy lehet, hogy még akár még egy fogadalmat is tett, megkoronázva, beteljesítve ugye a keresztséget a konfirmációban, és azóta nem is tette be a lábát mondjuk az ifjúsági órákra, vagy nem tette be a lábát a templomba, vagy olyan is van, hogy nem evangélikus hittanra jár, még örülhetünk, hogyha hittanra jár, vagy esetleg erkölcstanra jár, de az ígéret ennek ellenére megvan. Az Isten ígérete nem vész el. Isten ott van. Jákob ezt tanulja. Nem tudta, hogy minnőtt jelen van az Isten. Emlékezzünk, hát az ő nagyapja, Ábrahám, Paddam Arámból jön. Háránból érkezik, ahol a holdat tisztelik Istenként. Ahol egészen más vallásos hiedelmek vannak. Úgy, szinte ugyanaz, mint ami manapság. Mindenféle vallásos hiedelem van. Néha nézünk nagyot, hogy most ez hogy is van, hogy evangélikus falu lennénk, meg és így tovább, és így tovább. Szinte ugyanolyan hiedelmek jelennek meg ma, mint annak idején Ábrahám életében, Háránban. Jákob nyilván, hogy nagyon keveset tud még az igazi Istenről. És tanulnia kell. Úgy, ahogyan nekünk is egyre többet és többet szabad tudnunk, tanulunk mi is az Istenről. Kiderül, hogy mindaz, ami történt eddig Jákobbal, az a hitben csak egy bemelegítés volt. És most a következő 20 évben, mert 20 év következik Jákob életében, ez a bemelegítés nagyon sokat jelentett abban, hogy túlélje ezt a 20 évet. Mert ugye mi történt? Becsapják. Feleségül akar venni valakit. más valakit adnak hozzá. Ott kell szolgálnia a nagybátyjánál, lábánál, még tovább. Tehát rettentő sok nehézség történik az életében. Egyik szülő mondta azt, hogy hát nem tudja elengedni, vagy nem tud fél órával korábban, vagy fél órával később menni a gyermeke az edzésre, és ezért nem tud beiratkozni a hittanórára, mert hát az edzés az annyira fontos, mert nem tudom, versenyszintű sportoló, és hetente háromszor is kell menni neki edzésre, úgyhogy egyet sem tud elengedni, és fél órával sem tud az egyik edzésről sem késni. És akkor csodálkoztunk, hogy miért. Miért nem lehet fél órával később. És akkor azt mondta, hogy azért, mert az első fél óra a bemelegítés. És hogyha nem melegít be, akkor lesérül. És akkor ezt teljesen értettem, tudnék egy alkalom, amikor, hát ez nevetséges lesz, mert nem a kutya kergetett engem, én kergettem a kutyát, akkor éreztem, hogy meghúzódik a lábam, mert sajnos nem szoktam futni. Tehát, hogyha az ember megfeszíti az izmait mindenféle előkészület nélkül, hát akkor az súlyos sérüléseket okozhat. És akkor rájöttem arra, hogy hát igazából egy-egy bibliaóra, egy-egy istentisztelet, egy-egy hittanóra, az bemelegítés számunkra az életben ránk következő megpróbáltatásokra. És hogyha nem melegítünk be, akkor lesérülünk. Ugye tapasztaljuk, hogy hány sérülés következik be lelkileg. Sokkal több, mint fizikailag. És hát hadd tegyem hozzá, hogy a lelki megpróbáltatások, amelyek várnak ránk a földi életben, azok nagyobb megpróbáltatások, mint egy edzés, vagy mint egy meccs. Sokkal komolyabb megpróbáltatások. Tehát nyilván, hogy nem tudjuk ezeket a dolgokat lesérülés nélkül, épp ésszel megúszni családi kérdéseket, problémákat, betegségeket, halált, ezt nem lehet másképp. Komoly, rendszeres, bemelegítés nélkül elképzelhetetlen. Ezért mondom, hogy Jákobnak ez az esemény az életében egy nagyon komoly bemelegítés volt, ami segített neki túlélni a következő 20 esztendőt. És aztán 20 év eltelte után Jákob visszaindul a családi otthonba. Ugye feleségek, szolgák, hatalmas nyájak, meggazdagodva indul vissza, és ismerjük aztán, hogy a Jabbok gázlójánál mi történik, hogyan tusakodik Istennel. Itt a mai történetben mondhatjuk azt, hogy magáinak tudja Isten áldását, fogadalmat is tesz Istennek. Hát nem tudom, hogy ezt nevezhetjük-e megtérésnek, nevezzük most ezt megtérésnek. Megígéri Istennek, hogy ha vele lesz az Úr, akkor ő biztos, hogy vele fog járni. Szóval a lényeg az, hogy tudja, hogy Isten ígéretet tett neki, és erre az ígéretre ráállhat. De amikor visszaérkezik a családjával, a Jabbók révénél, akkor már tudatosabban ad oda mindent az Istennek. Tehát valószínű, hogy a megtérése akkor következik el egy második fázisba, 20 év elteltével. Azért emlegetem ezt, mert ugye tudjuk, hogy Luther azt mondta, hogy az egész életünk megtérés kell, hogy legyen, meg azért is, mert a saját tapasztalatom az volt, hogy azon gondolkoztam régebben, hogy hát most akkor igazi volt a megtérésem, vagy nem volt igazi. Miért? Azért, mert azt vártam, hogy a megtérésem során minden tökéletessé válik az életemben. És minduntalan azzal szembesültem, hogy nem. Nem lett tökéletessé. Sőt, ami még jobban elbizonytalanított, az az, hogy egyre több hibát láttam meg magamban. De hát valószínű, hogy ez így van jól, mert hát a Szentlélek az, aki meggyőz bennünket a bűn tekintetében, mondja Jézus. Tehát nyilván, hogy minél közelebb kerülünk a Szentlélekhez, annál inkább bűnösnek látjuk magunkat. Persze az ember ez által el is bizonytalanodik, hogy most akkor igazi volt akkor a megtérésem. Na itt látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy ne mi legyünk a középpontban, hanem az Isten és az Isten ígérete, hogy ő veled van. A Jabbók révénél viszont már tudatosabb Jákobnak az önátadása. Ott már feltétel nélkül adja oda magát. Nem azt mondja, hogy ha megsegítesz ezen az úton, akkor én téged fogok követni. Nem azt mondja, hogy ha ezt és ezt megteszed, na akkor fogok járni a templomba, és így tovább, akkor bemelegítek. Nem. Itt már feltétel nélkül adja oda magát az Istennek. Nyilván nem ez a téma most, de ezen is el lehetne gondolkozni, hogy mit jelent az, hogy ő harcolt, küzdött és győzött. Nem értem, hogy miért győzött Jákob ott a Jabbók gázlójánál, amikor lesántult. Miért mondja ezt Isten neki, hogy győztél? Szerintem azért, mert lemondott mindenről. Azért, mert feladta a küzdelmet. Mert vesztett, azért győzött. Nekem sokszor eszembe jut az, hogy persze hozzátartozik a lelki fejlődéshez, amikor az emberek iratkoznak, sokszor Facebookon is mondják, hogy az, hogy feladom, na ezt soha nem fogod tőlem hallani. Hogy feladom ezt soha. Soha nem adom fel, soha. De reményiknek a verse, a kegyelem, az pedig miről szól? Még egyszer mondom, hogy megfeszített köröm szakadtig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, és a lehetetlenség konok falán zúzod vérese koponyád, azután elalélsz. És ha újra eszmész, megint újra kezdesz, mindent újra kezdesz. Tehát ismét nem adom fel, újra kezdek mindent. És aztán mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöszéből nincsen menekvés. Feladta. És ekkor jön a kegyelem. Akkor magától megnyílik az ég, és tudjuk, hogy a végén ugye felvilágosít a költő, hogy ez a magától, ez a kegyelem. Vagyis szükségszerű az is, hogy az ember küzdjön, hogy elinduljon az úton, mint ahogyan Jákob elindult. Szükségszerű az, hogy átkozódjon, szükségszerű az, hogy megfeszítse minden erejét, és elhiggye azt, hogy menni fog, és szükségszerű az, hogy szembesüljön azzal, hogy minden összetört. És szükségem van az Isten kegyelmére. Szükségszerű a küzdelmünk, szükségszerű, hogy azt higgyem, hogy nem fogom feladni, és szükségszerű, hogy összedőljön bennem minden, és szükségem legyen a kegyelemre. És ez az igazi megtérés. Ez sem teljes, de 20 év eltelt élet nagyon komoly lépcsőfok. És lehet, hogy a mi életünkben is 20 év eltelt élet következik be. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez olyan egyszerű, hogy most elmondom, hogy igen, vallom, hogy bűnös vagyok, és köszönöm, hogy megváltottál. Sokkal komolyabb dolog a megtérés. Lehet, hogy 20 év kell, hogy elteljen még. Lehet, hogy 1 év kell, hogy elteljen még. De azt ugye látjuk, ugye mindannyian látjuk, hogy akár itt a Jákob lajtorjájánál, vagy a zikkurati lépcsőjénél, vagy a Jabbók révénél, mind a két esetben Isten volt, aki megragadta Jákobot. Jákob nem számított rá, sem itt az éjszakai alvásánál, sem a jabbók révén él, hogy Istennel fog találkozni. És akkor most én most mellette fog dönteni. És én most akkor meg fogok térni. Mind a két helyen Isten ragadta meg. Itt még az út elején még a küzdelem volt a domináns, még hogy végigjárom ezt az utat, menekülök, de jó, hogy Isten mellettem van, de jó, hogy azért tudom azt, hogy a jó Isten itt van, és a végén pedig a jabbók révénél már arról van szó, hogy összetört minden. Hiába volt velem, minden összetört. Fel kell adnom. Hát ez a történet, és ez a mi történetünk. És itt kell megemlítenünk azt a végén, hogy éppen ez a különbség minden vallás és a kereszténység között, például a mezopotámiai kultuszban magától értetődő volt, hogy az ősatyákat hősöknek mutatták be. Hősöknek, akik minden legyőznek, akik nem adják fel. És hogyan mutatja be a Szentírás az ősöket? Elesett, bűnös embereknek, akik összetörnek, de Isten felemeli őket. És ez a valóság. Ez a valóság. Az összes többi mese. Pont ez a valóság, hogy mi bűnösök vagyunk, összetörünk, és az Isten felemel bennünket, megragad bennünket, és megvált minket. És az a valóság, hogy ő már akkor is itt volt velünk, amikor mi még ezt nem tudtuk és nem láttuk. Gondoljunk arra, hogy a János egyben is arról beszél az evangélista, hogy az ige, vagyis Jézus a világban volt. A világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött. Tehát, hogy már benne volt a világban, itt volt, nem ismerték fel. Na akkor eljön olyan formában, hogy ismerjék már fel. Emberi testben. Lekorlátozva. Ugyanerről van szó Jákob lajtorjájánál. Ott voltak az angyalok vele. Nem a mennyből jönnek le, hanem oda mennek föl. Van éppen ezért menekvés a bűn, a betegség tömlőcéből, amelyről szól Reményiknek a kegyelem című verse. És nem az a megoldás, hogy sohasem adom fel, hanem az, hogy feladom és kérem az Isten kegyelmét. És ez a győzelem a jabbók révénél. Annak meg különösen örültem, hogy elhangzott, kimondottan kíváncsi voltam rá, hogy milyen énekeket énekelünk, hogy a Hadd menjek Istenem kezdetű éneket énekeltük, hiszen talán tudjuk néhányan, hogy ez az ének éppen ebből a történetből íródott. Hiszen, hogyha végignézzük, azt mondja, fájdalmak útjai, aztán álomra hajtanám fáradt fejem, kő lesz a vánkosom, hát erről van szó. Mert Jákobnak kő volt a párnája, és aztán mennyei grádicsok jelennek meg az álmában. Az angyalsereg néke integet. És aztán, ugye, amikor felkel, azt mondja, új hittel a követ megáldom, én templommá szentelem. Azt mondja, hogy hát, itt van az Isten. Aztán persze később rájön, hogy másutt is. Templommá szenteli ezt a követ, vagy oltárrá szenteli ezt a követ. És a reménység, hogy aztán ott lehetek az Úristennel egész életemben. Hát ezért énekeltük ezt, hogy hadd menjek Istenem. És gondoljunk még arra, hogy mindez, mivel Isten kezdeményezte, kegyelemből van. És egy verssel énekeljük el ezt a Kegyelem című éneket, az 568-as éneket. Ez is megragadott a tegnapi estén. Ez a kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézus ismerem. Kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézust ismerem. Kegyelem, nagy kegyelem, hogy ő a vezérem. Bár néha csügget szívem, és ellankad imám, de lelke őriz híven, s új erő árad rám. Kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézust ismerem. Kegyelem, nagy kegyelem, hogy ő a vezérem. Imádkozzunk. Köszönjük a kegyelmet, Úr Jézus. Köszönjük neked, hogy te veled indulhattunk, a te ígéreteddel indulhattunk az életúton. Köszönjük, hogy ezt az ígéretet mindannyian megkaphattuk valamilyen formában, akár keresztségünkben, vagy konfirmációnkon, vagy valamilyen formában eljutott hozzánk, hogy te megígérted, hogy velünk leszel az úton, és végül a te dicsőségedbe fogadsz bennünket. Bűnbáttal valljuk a sok-sok tévejgésünket, eltérésünket, ügyeskedésünket, amellyel megszomorítottunk téged, magunkat és egymást, és kérünk, hogy ismét kegyelmezz nekünk, hogy teljesebben lehessen tiéd az életünk, és segíts, hogy igazi reménységgel tekintsünk az eljövendőnk, az örök jövendő felé is. Amen.